Szeretettel köszöntök mindenkit, határon innen, határon túl, mondhatnánk. Én úgy gondolom, hogy ez lesz a legrövidebb így előadás, vagy a tanítás, mert igazából minden megtörtént itt a dicsőítés alatt. Eltűnt a félelem, betöltöttünk erővel, és józanul látunk. Az a jó, hogy az Emmanuel közösségben minden ilyen karizma jelen van, és minden olyan dolgot élhetünk, amiről ez az ige szól, hisz jelen van a dicsőítés, jelen van a közös ima testvérekkel, jelen van a kompassió, az irgalmas szeretet, és a józanság is, mikor az oltári szentség előtt ott vagyunk, és megpróbálunk szembenézni dolgokkal. Először Istennel, de hogy tisztán lássunk. Mégis azért mondjak valamit, ezért egy kicsit szeretném kibontani ezt az igét. Ahogy mondtátok is, olyan sok minden történik ma a világban, amire nem volt példa még, és maga ez a helyzet ellen tényleg nem tehetünk semmit, és nem is a helyzet ellen kell tennünk. És hiszem azt, hogy az emberek nagy része nem csak a politikusokat vagy a WHO-nak az intézkedéseit figyeli, hanem figyeli a keresztények életét is. Figyeli, hogy mi a keresztények válasza erre a helyzetre. És Isten újra-újra azt mondja, hogy ne félj. A Bibliában végig vonul ez a felszólítás, de ez nem csak egy felszólítás, ez egyben egy bátorítás is. Mert Isten lelke, az erő lelke, az Isten lelke, a szeretet és a józanság lelke, ő az, aki nem kapkod még ilyen helyzetben sem. Mi emberek sokszor kapkodunk, ötletelünk, amikor váratlan helyzet ér bennünket. Istennek jó terve van velünk, és ezt a jó tervét véghez viszi még ilyen körülmények között is. És az egész világ, teremtett világ, azt mondja Pál apostol a római levélben, sóvárog a vágya Isten fiainak megjelenését. És ebben van a mi elsődleges feladatunk, hogy tanúságot tegyünk erről a természet fölötti erőről, erről a természet fölötti szeretetről is, józanságról. És ne félj testvérem, mondja az Úr, mert az, aki ezt a küldetést adja nekünk, mindent megad hozzá. Az ige után azt írja a Timóteusnak Pál, hogy ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett. Ezt az erőt, ezt a kegyelmet nem azért kapjuk, hogy megtartsuk, nem azért, hogy ellegyünk vele, és úgy van, hogy érezzük, hogy hú, milyen klassz, milyen kitüntetett emberek lettünk, hogy ez mind a miénk, hanem azzal feladatunk van. Maga Timóteus is ebben az élethelyzetben, amiben van, amikor ír neki Pál apostol, látszik, hogy tele van gondokkal és küzdelemmel, és feltesszük a kérdést, hogy mi, aki keresztények vagyunk, akik Istenben járunk, hát nem vagyunk mentesek ezektől a dolgoktól? Hát biztos nem, hisz a Biblia különösen is kiemeli, hogy sok baja van az igaznak, de Isten kimenti az összesből. És igen, minket is érnek ezek a hatások, amik körülvesznek, és igenis, hogy lehet félelem a szívünkben, lehetnek kérdéseink, kerülhetünk nagyon nehéz helyzetbe és megpróbáltatásokba. Egy a biztos, hogy az Úr velünk van és kiment bennünket. Egy másik fordítást szeretnék felolvasni ugyanerről az igéről. Ez egy ilyen egyszerűbb fordítás. A Szentlélekért Isten ajándéka nem az, hogy féljetek az emberektől, hanem hogy bölcsek és erősek, más szóval bátrak legyetek, és szeressétek őket, élvezzétek a velük töltött időt. Ilyen érdekesen bontja ki ezt az igét, ez a fordítás, hogy élvezzük az emberekkel töltött időt. Hogyan tapasztaljuk, vagy mi a jele annak, hogy az egyik jele annak, hogy a Szentlélek, az erő, a szeretet és a józanság lelke ott van bennünk. Tehát az egyik legfontosabb tapasztalatunk, gondolom mindannyiunknak, akik a közösségben vagyunk, a Szentlélek keresztség. Az, amikor minden más lett. Az a pillanat után minden más lett. Ezért is fontos az, hogy minden testvérünk, aki itt a közösségben van, és minden ember, aki körülöttünk van, egyszer átessen, megtapasztalja, mit jelent valóban az, hogy az Úr él. Hogy Isten szeret és a gyermeke vagy. Mert ettől a ponttól kezdve minden megváltozik. A Szentlélek keresztség után másképp kezded látni önmagadat, a világot, újra kezd élni benned valami olyan dolog, ami addig nem élt. Neked fog szólni Isten minden egyes szava, már nem csak a szomszédnak, vagy a feleségednek, a férjednek, vagy egyik más embernek. Fölfedezed magad, vagy te vagy az a szereplő ott a Bibliában, amikor történik valami. Valami megmozdul a szívedbe, hogy nem tudsz elmenni úgy az emberek mellett, mint ahogy addig. Amikor látsz helyzeteket, ha nem is tudsz oda menni, ha nem is tudsz éppen úgy segíteni konkrétan, de egy imát elmondasz, vagy odaemeled Isten elé, mert egyszerűen a szíved már nem érzéketlen ezek a dolgok iránt. És elkezdesz bátrabban megtenni dolgokat, mert Isten szeretete legyőzi a félelmet a szívedben és az életedben. És onnan tudjuk, hogy minél inkább eltölt bennünket a Szentlélek, hogy minél kevésbé kap helyet benne a félelem. Az Izaiás proféta által is így szól nekünk az Úr, hogy megerősíti azokat, akik gyengék és fáradtak, akik bíznak az Úrban, hogy segít, azoknak az ereje megújul minden nap. Tehát még a fiatalok is elfáradnak, de akik az Úrban bíznak, megújulnak, szárnyra kellnek, mint a sasmadár. Nem úgy, mint az a sas, akit ugye a Baromfi udvarba kötöztek meg, és kukoricával tápláltak, hanem az, aki minden nap Isten igéjével, az oltári szentséggel, a dicsőítéssel, az Isten jelenlétével táplálkozik. Azt látjuk, hogy tényleg nem vagyunk mentesek ezektől, sőt, ugye maga Pál apostol is beszél több helyen is arról, hogy milyen nehézségekbe ütköztek, hogy volt bennük félelem. A második korintusi levélnek az első fejezetének a 8. versében ilyen hasonlókat ír, hogy úgy éreztük, hogy halálra vagyunk ítélve, és láttuk, mennyire erőtlenek vagyunk ahhoz, hogy segítsünk magunkon. De ez jó volt, mert akkor mindent Isten kezébe tettünk. Ő az egyetlen, aki meg tud menteni minket, mert még a halottat is fel tudja támasztani. És ő valóban segített nekünk. És megmentett minket a rettenetes haláltól. Igen, és mi várjuk tőle, hogy újra és újra megtegye. Tehát ilyet lehet várni az Úrtól, hogy nap mint nap újra és újra eltöltsön erővel, bátorsággal, szeretettel és józansággal. Mi az a lépés, ami elválaszt nagyon sok embert ettől? Mert ha csak mindig várjuk azt, hogy eljöjjön a Szentlélek, vagy betöltsön minket, de viszont, hogyha ezt nem érezzük, akkor nem teszünk meg semmi lépést ez irányában, akkor nem történik igazából semmi. Egy nagyon-nagyon fontos dolog azt is, úgy tudom, hogy mindannyiunk, mint elkötelezett keresztény testvérek, megtapasztaltuk azt, hogy mit jelent az, amikor nincs kedvünk valamire, vagy nem érzesz dolgokat, hogy már is az én életemben sokszor segített az, hogy kimondtam egy igent ott az Úr előtt, tudom, hogy nem az érzéseimre és a körülményeimre akarok hallgatni, hanem hittel akarok kilépni abból az állapotból, ami vagyok. Vonatkozik ez a házi csoportra, amikor éppen aznap minden összecsap, és úgy néz ki, hogy nem is tudok eljutni, amikor nincs kezdem dicsőíteni, amikor idegesítőek számomra a testvéreim, amikor frusztrált vagyok, amikor nehéz odajönnöm az oltári szentség elé. Egyszerűen a hit lépését kell használni, mert a hit által tudjuk megnyitni a szívünket Isten előtt. A hit által látjuk a láthatatlant. És azért tudjuk megtenni a lehetetlent, mert láthatjuk, mert látjuk a láthatatlant. És ez is csodálatos dolog, mert az Emmaus közösségnek egyik forrása éppen az, hogy nézed a láthatatlant, aki nem is annyira láthatatlan nekünk, mert azért itt maradt egy kis fehér kenyér színében közöttünk, de ha őt nézed, akkor látod azt, amit Isten meg akar mutatni neked. Akkor elkezdesz látni Isten szemével, elkezdesz érezni Isten szívével, és kiárad az erő, a szeretet és a józanság lelke benned. Isten használni akar téged, azon túl is, amit el tudsz képzelni. Azt mondja Pál apostol, hogy a bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy el tudunk képzelni. Hogy lesz többre is képes? Hogy kaphatod meg valóban az ő erejét? Három nagyon fontos szempont van még. Az első az, hogy imádkozol. Imádkozol személyes imáddal, imádkozol a testvérekkel együtt, dicsőítésben, az oltári szentség előtt, mert az imádság és az erő együtt jár. Második fontos szempont az, hogy kockázatot mersz vállalni azáltal, hogy engedelmeskedsz Istennek. Tehát a hit lépésére van szükséged, hogy bevállalod és megteszed azt, amire Isten kér. Még akkor is, hogyha nehéz, vagy népszerűtlen, vagy talán a mi számunkra éppen nem egészen logikus. A harmadik pedig az, hogy nem adod fel. Mert Isten igenis próbára teszi hitünket, igenis ott vannak a nehézségek, ott van a félelem, ott dolgozik a gonosz, aki minden áron azt akarja elhitetni veled, hogy te nem vagy méltó, hogy nem vagy elég jó, mint ahogy velem is sokszor. Azért is volt nagyon-nagyon nehéz készülnöm erre az előadást, most legalábbis elfogadnom. Ezt a tanítást engedelmességből fogadtam el. Azért, mert azt mondták a vezetőség, hogy a Szentlélek azt mondta nekik, hogy ezt tegyen meg. Én most itt egy igen zűrös helyzetben vagyok, 4 éve le vagyok tiltva mindenről a plébánián, és ugye az ember egy idő után elhiszi, hogy túlságosan is bűnös és rossz és egyéb dolog, és ugye ez ellen azért még hívő emberként is, keresztény emberként is nehéz ugye harcolni, főleg, hogyha újra és újra mindig erre emlékeztetnek. De az engedelmesség az megvéd bennünket sok mindentől, és segít abban, hogy Isten ajándékos ereje működjön az életünkben. A másik nagyon fontos részenek az igének az Isten szeretete. És az egyik fő kérdésem az mindannyiunk számára, hogy mi a te személy azonosságod? Nemrég néztem a diákjaimmal egy filmrészletet, a Nincs akadály című filmből, ez egy igaz történet. Kendrick fivérek készítették, egy kisvárosban dolgozó tanár-edzőről is szól. Sok minden összedőlt, bedőlt ott az egész rendszer, a suli, meg minden, és találkozik egy emberkével, aki megkérdezi tőle azt, hogy kicsoda ő, hogyha meg kellene fogalmazni azt, hogy ki vagy te, mit mondanál, és akkor ő azt mondja, hogy ő egy kosárlabda edző. És megkérdezi tőle, hogyha azt elvennék tőled, akkor mi lenné? Hát mondja, hát akkor történelem tanár, mivel az volt a foglalkozása még. És hogyha az ne talán, ugye, elvennék tőled, hát azt mondja, akkor hát ő apa vagyok és férj. Mondja, ne adja az Isten, hogy ez megtörténjen, de hogyha az elveszítenéd, akkor mi lenne? Hát azt mondja, egy fehér észak-amerikai férfi. És van még valami esetleg, valami, ami még, valami esetleg, ami fontos. Gondolkozik, hát azt, hogy keresztény vagyok. És azt mondja, kérdezi tőle, hogy ez mit jelent? Hát, hogy Krisztus követő. És akkor kérdezi, hogy ez fontos neked? Azt mondja, igen. Akkor miért nem mondtad elsőnek? Azt mondhattam volna, de nem mondtad. Ahogy önmagunkat látjuk, és ami életünk alapja, ugye az határoz meg bennünket. És most ebben az űrös világban tényleg sok minden megváltozhat, és egyik pillanatra a másikra kihúzhatják alólunk a talajt. Ha a legelső és a legfontosabb, és a fundamentumunk, az alapunk, az, hogy Krisztus szeretett gyermeke vagyok, az Isten gyermeke, akinek nem számít az, tehát őt nem azt érdekli, hogy mennyire vagyok bűnös, nem, vagy hogy mit hibáztam, vagy hogy tettem, a gyermeke vagyok, mint egy jó apa. Én is akkor értettem meg Isten szeretetét, amikor édesapa lettem, hogy bármit is csinálhat az én gyermekem, ami nekem mondjuk rá nem tetszik, akkor is a fiam. A szeretetem akkor sem szűnik meg iránta. Az, hogy a királyoknak, a királyának, az uraknak a gyermeke lehetsz, hogy az ő képére vagy teremtve, hogy céllal teremtett téged, és jó terve van veled, és hogy az ő szeretete soha nem inog meg feléd irányodban, soha nem mond le rólad, ő azért szeret, mert a gyermeke vagy, mert szeret. Ez egy hihetetlen fontos felismerés volt a szívemben, és volt egy diákom ott az órán, és megkérdezte, hogy tanár úr, maga mit mondana? És mondtam neki, hogy én most így már azt mondom, hogy az én életem alapja az, hogy Isten szeret, egy gyermeke vagyok, és hogy ezt senki, semmi nem tudja elvenni és megváltoztatni. Azt mondja, jó, de könnyen beszél, biztos most már mátta maga is ezt a filmrészletet. Mondom, nem ezért, de igazad van, volt időszak, amikor a mások véleménye határozott meg engemet, hogy mit gondolnak rólam, és bizonyos elvárások, de most már más. És akkor látszott rajta, hogy így bólogatott, na jó, azért örül neki, tehát, hogy nem egy olyan ember vagyok, aki olyan szinten tökéletes, hogy tényleg mindent jól csinál, és sokszor ezt látom a diákjaimnál is, mindig úgy próbálom a hittanóráimban, hogy azért nem takargatom a gyengeségeimet és a hibáimat. Nem arról beszélek, hogy mindezek által Isten szeret, de hogy ebből Isten meghívott, hogy meggyógyuljak, hogy megszabaduljak, hogy felülkerekedjek rajtuk. Ha szívünket újra és újra betölti ez a szeretet, akkor egyszerűen egy csomó dolog eltűnik onnan. De Isten szeretete a szívünkben a dicsőítés által árad ki legjobban. És ezért is lehet azt mondani, ha aggódunk, ha félünk, akkor a legjobb orvosság rá a dicsőítés. Isten imádása. Mert mindkettőt nem tudod egyszerre tenni. Ha aggódsz és félsz, akkor nem fogsz dicsőíteni. De ha eldöntöd, hogy dicsőítesz, akkor már nem fogsz félni és aggódni. Én ezt tapasztalom nagyon sokszor meg, amikor úgy érzem, hogy nem tudok tovább lépni, ahogy Isten elé megyek, és megnyitom a szívemet előtte. Egyszerűen a Szentlélek, aki ma alig várta, hogy megtegyem ezt, ott van és megtölt élettel. Ez nem csak sokszor érzésekből áll. Nem kell, hogy nagy dolgokat érezzek, hanem egyszerűen fölkelek onnan, és más ember vagyok. Ugye ezért is hangzott el most itt a dicsőítés alatt is ez az ige hely, hogy ne aggódj semmiért, hanem inkább imádkozz mindenért, Mondd el Istennek, hogy mire van szükséged, és mondj köszönetet mindenért, amit érted tett. Sok ember azt gondolja, hogy a dicsőítés az valami éneklés. De a dicsőítés az nem maga az ének, hanem a dicsőítés az egy életforma. A dicsőítés az, amikor beengedjük az Istent az életünkben, hogy ő legyen az Úr. Amikor Isten közel jön hozzánk, akkor elmúlik a félelmünk, mert a szeretetben nincsen félelem. Háromfajta félelmet szeretnék még itt említést tenni, amit elűz Isten szeretete, Isten jelenléte. Az egyik az az önmagunkban való kételkedés, amiről beszéltem nektek, amit említettem az én életemben is. Ez igazából börtönbe zár bennünket, és képtelen vagyunk használni a karizmáinkat és az adottságainkat, de legtöbbször ez a bukástól való félelem, hogy jaj, nem leszek elég jó, jaj, ezt nem fogom tudni megtenni, jaj, ez erre nem vagyok képes, de Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy én teszlek képessé rá, és inkább tegyél valamit, és ha el is esti, akkor föl tudsz belőle kelni, de nem tetszel semmit, nem buksz el, akkor onnan föl tudsz kelni. Inkább próbálkozz. A második az az aggódás, hogy mit gondolnak rólunk, mit gondolnak rólam, vajon hogyan is, miként fog ez kinézni, hogyan, hogy mit mutat ez az egész dolog, ha én ezt mondom, hogy ezt teszem. Tehát nem arra vagy elhívva, hogy a legjobb legyél a világon, hanem arra, hogy legjobb legyél abban, amire Isten meghívott, és erre ő képessé tesz. A harmadik pedig az önsajnálat. Két tanítványnak az életpéldáján látjuk ezt Júdásén és Péterén. Júdásnak az önsajnálata egy teljes kudarcba fullott, mert nem tudott túllépni azon, hogy Jézus megbocsáthat neki, hogy reménytelenség és kétségbeesés úrrá lett rajta, és ott van Péternek, aki bűnbánatot tartva fölállt, újrakezdett, és egy ilyen helyzet után, amikor megtagadja Jézust, rá viszony rövid idő alatt ott áll kint az emeleti terem előtt, és prédikál, amire több ezer ember megtér. Biztos hallottátok, nem tudom fejből, ugye, hogy nem tudom, ugye Mózes dadogott, az egyik ilyen sánt volt, bak volt, minden bajuk volt az Isten szolgáinak, de nem az volt a lényeg, mert Isten használta őket. Isten lelkétől megkapjuk azt az erőt és azt a szeretetet, amire szükségünk van, és azt a józanságot is. Mert a józanság az nem csak azt jelenti, hogy nem járunk kocsmában és nem rúgunk be, hanem a józan ember az megfontolt, mértéktartó, ismeri az élet rendjét, hogy így megfogalmaznánk, és az a jó, hogy benne van az a szó, hogy jó. Tehát képes arra, hogy lássa a jót, és másokat is a jó felé vigyen. A Biblia fordításokban is, tehát különböző, tehát a görög és a latin fordításokban is különböző szavakat is használnak erre. Utána néztem, mert érdekelt. Tehát a görög szóban a szofroszüné szó áll, amit egy inkább ilyen gyakorlatias bölcsességet jelent. Tehát nem csak ilyen, hogy ilyen mit csinálunk, és akkor bölcsek lettünk hirtelen, hanem valami olyat, ami olyan bölcsesség, ami az életben megvalósítható, ami eligazít bennünket a helyes úton. A másik szó, amit a latin fordításokban használnak, az egyik az a kontinencia. Ez azt jelenti, hogy valakinek van tartása. Szentlélek tartást ad nekünk. Na nem azért, hogy gőgösök legyünk, hanem azért, hogy megálljunk minden helyzetben. A másik szó az a sanitas animi, ami egy egészséges lelkületűt jelent, tehát hogy a Szentlélek egészséges lelket ad nekünk, egészséges lelkületűt, ezek leszünk tőle. A harmadik pedig a temperancia. Ez, ha az elej hasonlata élünk, az egy olyan, mint egy jól temperált zongora. Tehát jól hangolt. Tehát a Szentlélek egy jó hangolt emberré tesz bennünket. Ugye milyen rossz, amikor rossz hangulatú emberekkel találkozunk. Képesek áthangolni minket is esetleg rossz irányba. És mennyire jó, hogy egy jó hangolt ember vagy, aki áthangolsz más embereket is a jó irányában. Van egy pap testvérünk, az Endre atya. Egyszer egy lelki napunk, amikor meghívtuk előadást tartani, akkor néztem, hogy hú, milyen jó Bibliád van, ezt nem is ismerem, kinyitom, látom, görög. Na, mondom, jó, picit tud görögül, ugye, és egyéb ilyen más nyelveken, és mindig szeretem, amikor tanít, és akkor azt mondja, igen, ez a szó, ezt így fordították le, de, és akkor egy szóról egy kicsit bővebb tanítást ad, és egyszerűen olyan mélységekben elvezet Isten bölcsességébe, hogy hogy csak na. Kedves testvéreim, a Luther Mártonnak egy idézetét szeretném még ide helyezni, akkor azt mondta, hogy ha magamra nézek, akkor nem tudom, hogyan lehetek megváltva. De ha Istenre nézek, akkor nem tudom, hogyan veszhetnék el. Nagyon-nagyon örülök arra, hogy Isten valóban a közösség felé vezette az útunkat, még akkor is, hogyha ez nagyon-nagyon zűrös volt, mert hihetetlen nagy kincsre leltünk. Ugye akkor nálunk háború volt, elment a vonat kétszer is nélkülünk Nászútra, engem tartalékos állományba helyeztek, kivittek a frontra, zűrös helyzet volt, hazaértünk, úgy volt, hogy nem tudok visszajönni az esküvőnkre. Sikerült, és azután a násznagyai, Zsuzsi násznagyai budapestiek voltak, ott a Gálkovics Dániel akkor még az Emánuel közösségbe járt, és elmentünk egy házi csoportra. Hát ez volt a Nászútunk, hogy elmentünk a karizmatikus országos találkozóra, mai a Szent Ferenc kistestvérek, nővérekhez. És kézzeljétek, ilyen úton vezetett ide Isten a közösséghez. Csodálatos, ami Istenünk is. Mondja valaki, hogy még ilyen hihetetlen zűrös helyzetben, amikor nem látsz semmit még, és mégis Isten irányít. Döbbenetes, csodálatos. És éppen ezért szeretnék egy történettel befejezni nektek, hogy éjszaka közepén egy emeletes ház második emeletén tűzütött ki, és a lakók félálomban menekülnek ki a házból, rémüdöltve, sivalkodva, és a tűz egyre jobban terjedt, és mire tűzoltók megérkeztek, addigra az alsó részt már nem tudtak bejutni. Egyszer csak egy szívettípű sikolyra figyeltek föl. A gyermek félelmében nem lefelé, hanem fölfelé futott, és már nem tudott lejutni. De hamarosan felbukkant a harmadik emeletnek az egyik ablakán, és onnan kiabált, kiáltozott. Alul pedig az édesapja, mikor meglátta, odaállt, és biztatni kezdte, hogy ugorj le gyorsan, ne félj, itt vagyok. De a kisfiú félénken így kiabált, de nem látok semmit. Erre az édesapa csak ennyit mondott, ne aggódj, én jól látlak téged, és ez elég, ugorj le. Kisfiú összeszedte összes bátorságát, és leugrott, és egy pillanat múlva már az édesapja erős karjába landolt, és az ijegységen kívül nem lett más baja. Nekünk is azt mondja az Úr, elég, ha én látlak. Elég, ha én tudom, hogy mit terveztem veled. Elég, ha én veled vagyok. Hatalmasan vagyok mindennél. Megtapasztalhatod, hogy az én erőm, az én szeretetem elég neked. Mert valószínűleg, hogy bizonyos terhektől írtózunk, megpróbáltatásoktól menekülni akarunk. Az is előfordulhat, hogy elfordulunk bizonyos személyektől, vagy nehéz békességben élni velük. Vagy elragadhat minket a szenvedély. De az Isten adja az erőt, az erő a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Így az erő nem válik erőszakká, a szeretet nem válik formalitássá bennünk, és a világ túlzott szeretete, vagy a tanástalanság, a sötéten látás helyébe pedig ez a józanság látása, a jó hangoltság fog lépni. Kívánom mindannyiunknak, hogy megtapasztaljuk ezt azáltal, hogy megnyitjuk a szívünket.